Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás, békesség. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Fekete Ágnest, a felelős szerkesztőt hallják. Itt a tanév vége, gyermekeink számára a számadás ideje. Számos érdekes dolgozat és napvilágot lát ilyenkor. Sajnálatos, hogy porosodásra ítéltetik sok diploma és szakdolgozat, ami pedig közérdeklődésre tartana számot. Sőt, hála Istennek, ma már egyházi témákkal is foglalkoznak nem egyházi iskolákban. Ma két ilyen munkát szeretnénk bemutatni, az egyik a történelem, a másik a lélektan területéről merítette témáját. Számos hallgatónk vette örömmel azt a sorozatot, amelyet elindítottunk Bagdi Emőke pszichológussal, a Károlyi Gáspár Református Egyetem professzorával. Családról, kapcsolatainkról, arról, hogy hittel hogyan nézhetjük lelki kétségeinket. Most tehát Bagdi Emőkét hallgassák meg.
Mindannyian szinte hátunk bőrével érzékelünk, ha egy szobában például egyedül vagyunk, kinézünk az ablakon, de a hátunk mögött valaki a nyitott ajtón belopakodik. Mindenki, aki ezt átélte, igazolhatja azt a lélektani kísérletet, hogy az ember olyannyira érzékeny a másik emberre, mint embertársára, mint lényre, hogy rárezdülünk a belépésére. Noha semmilyen inger nem közvetítette, az édesanya a születés utáni pillanatokban elég, ha a melltartóját megszagolja a gyermek, és már 10-ből ki tudja választani egyszeri benyomás alapján. Szóval az ember társas lény, családba születik, és egy olyan diadikus kétszemélyes viszonyból indul el az életre, ami modellje annak, hogy majd a saját párjával a saját megkülönböztetetten intim, bizalmas viszonyát a párkapcsolatban felnőtt korban létre tudja hozni. Vagyis az anya-gyerek kapcsolat az ősi modell arra, hogy mennyire tudunk szeretni, és valóban ragaszkodó és elkötelezett módon majd felnőtt korunkban a társunkat nem csak elfogadni, hanem valóban az eskünek megfelelően kitartani mellette. A család szociális bölcső megtanít minket minden fontosra. Milyen világ vár rád odakint? Akár csak egy izom, ami ha tréningben tartjuk, akkor jobban fejlődik. Ugyanígy kell a lelki rendszert, a magatartási rendszert is megizmosítani, és a gyerekben ezeket a képességeket kialakítani. És ma a kultúra sajnos ezzel ellentétesen a nagyon engedékeny és a megengedő, követelményeket nem állító, szankciókat nem alkalmazó nevelést kultiválja, amiből már nagyon sok súlyos következmény származott.
Keresztény hívő családoknak különösen nehéz feladata van ebben a világban, mert egyfelől nyilván védi a gyereket, és egy sajnos társadalom idegen üzenetet próbál otthon beplántálni a gyerekekbe, másrészt viszont arra kell tanítani a gyereket, hogy tudjon élni ebben a világban.
Igen, feladata a szülőnek a gyermekkel megértetni, hogy a család, amiben felnő, ebben a hitrendszerben él, de sokféle érvényes élet létezik, hogy ne legyen erőszakos és ne gondolja azt, hogy kizárólag akkor becsülhet valakit, akkor tekinthet embernek, hogyha az az ember például hívő, keresztény vagy keresztjén, ne legyen egyfajta mássági szempontrendszer a tudatában, hogy ő azzal, hogy valaki más, azzal azt elítéli vagy távolságot tart. Ugyanakkor a gyerekeinknek kell megküzdeni azzal, hogy a többségi világ őt tartja, a hívő gyereket, aki ugye eljár vasárnapi iskolába, vagy közösségbe, ugye úgy néznek rá, mint egy csodabogárra, hogy mi ez, és hogy. Na most hát itt van jelentősége annak, hogyha a gyerekeinket szabaddá tesszük lelkileg. Meséld el nyugodtan, mesélj, mondd el, hogy te hova jársz és ott milyen jó. Ne húzódjon vissza riadtan, ha elkezdik esetleg ezért gúnyolni, hanem mondja azt, hogy mint a Tom Sawyer kerítésfestés példája, tudod, talán emlékszel, hogy ha nem is szerette esetleg a festést csinálni, de ugye irigyé tette a többieket, és ezáltal ők is beálltak, és mind ott festették a kerítést, és végül már egymás kezéből kapták ki az ecsetet, és lelkesen kerítést festettek. A gyerekeket, hogyha egy ellenkultúrában valami ellenkező hatások gyűrűjében vannak, akkor arra kell megtanítanunk, hogy azzal, aki ő a más, azzal tegye féltékenyé és irigyé szinte a többieket arra, hogy miért nem tudnak arról, amiről ez az egy gyermek tud. Hát miért nem járnak ők is vasárnap iskolában, miért nem hallanak ilyesmit, miért nem tudnak Jézus életéről történeteket, hogy ők ezt mind nem hallották, ezt a csodálatos, idézőjelbe vett mesét. És megítélésem szerint ez ugyan a pszichológus szuverén álláspontja, és én nem szeretném azt mondani, hogy ez az igazság, mert sokféle igazság létezhet, de biztos, hogy érvényes, hogyha egy gyerek a maga szintjén, életkori fejlettségének megfelelően kapja a hitbeli eligazításokat, az imát például vers formájában, ami az ő szívébe úgy tapad be, és a tudatába, és tudatának mélyére, hogy így szinte a csengő-bongó kis szavakat úgy tudja fölvenni, mint ami számára édes eledel, mert ezeket az ízeket kedveli, akkor a gyerek szinte észrevétlenül úgy nő bele abba a gyakorló vallásosságú hitbe, amiben ő mindazt, amit kapott, tudja képviselni bátran. Neki soha sehol egy hajszála sem görbülhet meg a mennyei atya akarata nélkül, és ezért ő bátran mondhatja mindazt, amit mond arról, hogy ő otthon mit hallott, és az ő szülei őt mire tanítják.
El kell hinnünk azt, hogy egy ilyen egyensúlyosság lehet a világban is szükséges is, tehát hogy védem azt a gyereket, otthon megpróbálok fészek meleget biztosítani a számára, de ugyanakkor erősíthetem is arra, hogy lépjél ki.
Ez a kettő együtt az örök egyensúly. Az Isten férfit és nőt teremtette a világra, vagyis megteremtette a jobb és bal agyfélteke egyensúlyát. A nőben a szeretetet, a látságot, a védelmet, az otthon teremtő erőt, a férfiben pedig a kontrollt, a biztonságot, azt a külső védelmet, amellyel mintegy körbe ölelve a férfi erővel a családot, azt a biztonságot megteremti, és azokat a létfeltételeket biztosítja, ami kell a felnövekvő gyerek számára. És a lélek is ilyen két pillérű. Legalább annyira kell ez a kontrollfunkció, vagyis az, hogy legyen egy olyan belső, határozott férfi erő a lélekben, nőben is. Mint egy fának is van kérge, az énnek is van határa. És az, hogy ne legyen az a féktelen elszabadulás, ami a túlvédő emocionális klímából eredhet, hogy akkor, ha engem így szeretnek, ez is kell, az is kell, amaz is kell, hanem legyen az a fajta realitáskontroll, amit az apa tud a maga korlátozó, szabályozó magatartásával képviselni. Megnéztük, hogy a házasulandó boldog ifjú pároktól kezdve az. Szóval a legkülönbözőbb konstellációban vizsgáltuk meg azt, hogy a párkapcsolati illeszkedés milyen, és azt kell mondjam itt, hogy a tudomány is arra az alázatra szólít fel bennünket, hogy nagyon ügyeljünk a kölcsönös egymásra utaltság ősi biológiai törvényére, amely a párkapcsolatokban is törvény, hogy minden áron kiegyenlítésre és egyensúlyra próbál törekedni minden pár, és hogy ezt különböző utakon, eszközökkel vívja ki. Tanuljunk a kutatás tapasztalataiból, hogy ne kártékony módon kerüljön sor egy egyensúly elérésére, aminek az ára az, hogy az egyiknek kvázi betegnek kell hozzá lenni. Fel kell adnia a lelki egészségét azért, hogy az egyensúly kialakuljon, és a kapcsolat ne essék szét. És ezek nagyon figyelmeztető üzenetek.
Amint hallottuk, az ember óhatatlanul belekerül szerepekbe, melyeket öntudatlanul játszik. Észre sem veszi, hogy még hívő emberként is fél megnevezni azokat az erőket, amelyek elkeserítik, vagy éppen sokszor összetörik. Sajnálattal kell látnunk, hogy sokszor a hit nevében beszélők is még súlyosabb terhet raknak az emberek nyakába, pedig mi megérthetjük Isten örömét és békéjét. Závodi Zsuzsa fog beszámolni dolgozatáról, melyet a Semmelweis Egyetem mentálhigiéni tanszékére készített arról, milyen kapcsolat van a bibliai értelmezés és a lelki egészség között.
Mindazok a folyamatok, amelyek körülvesznek a fiatalok, idősebbek között vallásos hétköznapi életük megjelenési formáiban, azok sokszor örömre adtak okot, sokszor pedig nagyon megijesztettek.
Miről szól a dolgozat?
Biblia értelmezés és lelki egészség. Vajon a Biblia világa és a hétköznapi élet világa hogyan kapcsolódik össze a keresztény ember életében? Megjelenik-e integráltan olyan emberek életében, mint akár én is vagyok, olyan emberek életében, akik egy csomó gondot, kérdést kísértést cipelnek magukkal az életük során.
Hogyan sikerült ezt a vizsgálatot végig kísérni?
Interjúkat készítettem olyan fiatalokkal, akik számára a Biblia világa fontos. Egy falfirkán olvastam, hogy Jézus Krisztus a válasz, de mi a kérdés? Nagyon izgalmas és eredeti gondolatnak találom, hogy vajon azokat a válaszokat adják-e a kereső emberek számára, amelyek a saját életükből indulnak ki, vagy pedig léteznek nagybetűs válaszok, uniformizált szavak és szabványosított beszédformák. Vagyunk-e olyan bátrak, hogy a saját válaszunkat akarjuk adni azokra a kérdésekre, amelyek valóban foglalkoztatnak bennünket. És nagyon érdekes az, amikor valaki fiatal lányként elmeséli, hogy a klasszikus vagány kategóriájába tartozott, színes haj, fülbevalók, egyéni éles stílus. És miután fontosnak találta, hogy azon az úton, amit ő nem ismert korábban, vezessék, méghozzá határozottan vezessék, hogy sokáig elfelejtette megkérdezni, hogy mit kaphat ő maga személyesen az Istentől. És hozzátette az interjúk során, hogy sokszor hiányzik neki az a régi, önfelett, vidám és szabad önmaga, ami régen volt. És ez engem nagyon elgondolkoztatott. Valami olyasmit cserélt föl, ami nem okoz annyi örömöt neki, mint a korábbi életmódja és életstílusa. És akkor itt akadtam én meg, hogyha az Isten jelenléte öröm, akkor valamit mi elveszítettünk belőle, és megmaradt a szabványosított beszéd, megmaradt az uniformizált szó, megmaradt a kemény parancs, és ez senkin sehogyan nem segít. Egy kicsit ahhoz is hasonlíthatnám ezt, mint amikor valaki azt a ruhát akarja fölvenni magára, ami nem a sajátja. És hiába próbálja beletömni, gyűrni magát, de hogyha az a ruha túl kicsinek is sohasem fog rámenni. És az Isten nekünk éppen azt adta, hogy a saját magunk lelki békét egyéni módon és személyre szabottan találjuk meg.
Mi az oka ennek? Tehát miért van az, hogy a fiatalok nem tudják igazán önmagukat megtalálni a hitben?
Én nagyon sokszor találkozom úgy fiatalokkal, hogy megkérdezik tőlem tiszteletes asszony, Zsuzsa, hát mit mond erről a Biblia? Légy szíves, mondj valamit. Ha csak odáig jutok el, hogy én elmondom, hogy mit mond számomra a Biblia, de ő sohasem kérdezi meg, nem jut el odáig, hogy hát én is megkérdezhetem az Istent, akkor nem vezetünk senkit felnőtt, egészséges hitélet irányába. Azt látom, hogy az a módrendszer is nagyon fontos, ahogy a fiatal Isten igéihez kapcsolódik. Ne csak külső parancs, külső követelményeknek a feltétele legyen az életről szóló kérdések megfogalmazása, hanem belső szükségszerűség legyen. Egy fiatal ember nagy-nagy sietséggel keresett engem föl, válaszoljak neki a kérdésére, mert attól fél, hogy ő elkárhozik. Az a kérdés, ami őt a legjobban foglalkoztatta, a szexualitás volt. Félelmetes lehetőségként jelent meg előttem, hogy én is az a lelkész leszek, aki megmondja neki, hogy mit kell tenned. Egyébként is egy újra és újra visszatérő kérdés a fiatalok életében a szexualitás, és ezért nagyon fontosnak találom, hogy ők merjenek kérdezni.
Tehát gondolkodjanak.
Igen, gondolkodjanak azon, hogy nekik hol van a helyük a saját társas kapcsolataikban, és hol van a helyük az Istennel való viszonyukban. El tudták azt mondani, hogy nekem ezt kell tennem, vagy a másik oldalon valaki meg tudta azt fogadni, szabad nekem így élnem. És ez a kettősség, ez nagyon feltűnő. És voltak olyan helyzetek, amikor pedig azt láttam, hogy valaki szabadságot és boldogságot él meg ebben az újfajta Isten kapcsolatban, amit ajándékként kapott.
Milyen biztosítékok vagy segítségek vannak ahhoz, hogy valakinek egészséges legyen a hite?
Kockázat nélkül nincsen hit. Ezt vállalják föl azok az emberek, akik azt mondják, hogy az ideális mellé oda lehet tenni a realitásokat, és nem csak az eszményit nézni, hanem a mindennapit, hogy ez az Isten kapcsolat, a személyes út az áldásként jelenjen meg az életünkben.
Eljött hozzánk az üdvösség, mely kegyelemből árad. Jóra nincs bennünk tehetség, erőnk hiába fárad. De amit Krisztusra tekint, ki örök érdeme szerint, közben járó lett kiértünk.
öröm a hit, amint hallottuk. Ezt a legjobban a régi paraszti kultúrában tapasztalhatjuk, ahol a mulatságuk épp úgy részei voltak a hívő életnek, mint a templomba járás. Nem volt ketté szakítva a világ egy szent és egy profán részre. Erről a világról írt doktori értekezést Nagy Zsombor történész. Arról beszél majd, hogyan is értelmezhetjük ezt a 18. század végi paraszti kultúrában gyökerező reformátusságot.
Témám a 19. század második felének református vallásosságának megváltozása volt.
Ez egy olyan kor a reformátusságnak, amiről egyébként sem beszélünk túl sokat. Bölcsészkari értekezésben nem kifejezetten református témákkal szokás foglalkozni.
Egyrészt érdekelt a magyar paraszti világnak a felbomlása. Ez a világ számomra szimpatikus, és kötődöm hozzá. 1848 utáni világ a polgári átalakulásnak a kezdete. Egy kivirágzásnak lehetünk a tanúi, tehát például a ma is elismeréssel emlegetett kalotaszegi népművészet az ekkor egy új erőre kap, kalocsai hímzés és egyéb hímzések ekkor színesednek ki, tehát úgy tűnik, hogy a magyar parasztságnak alatlan erőtartalékai vannak. Az új stílusú népdalnak a léte is ebben a korszakban gyökerezik. És ugyanerről a korszakról az egyháztörténetek szinte kizárólag a bírálat hangnemén írnak. Például a minden templom látogató által forgatott református énekeskönyv is az maga előszavában egy elég kemény ítéletet mond erről a korszakról, egyfajta elhajlásnak, elhidegülésnek értékelét. Azon kellett gondolkodnom, hogy hogyan kutatható a vallásosság. A mai világ általános felfogása szerint a vallásosság az az életnek az egyik speciális területe. Tehát, hogyha egy körrel írható le az emberi élet, akkor abból egy körcikk a vallásosság, gondolják sokan. Viszont más elgondolások szerint a vallásosság az egyik legnagyobb befoglaló formája az emberi életnek. Az erkölcs, a kultúra és a vallás egymásban létező fogalmak. Tehát a jelenségek egymásban jelentkeznek, és a vallás az az emberi életnek a végső kérdéseire adott válasz, és hogyha ez igaz, akkor egyfajta abroncs, vagy a keréknek a tengelye. Nem valami félreeső szelet, hanem inkább az egészhez, a teljeshez van köze. Arra a következtetésre jutottam, hogy a legjobb forrás a személyes írás, tehát valamiféle napló. Kósa László, illetve Tőkészki László hívta fel a figyelmemet arra, hogy a kanonika vizitációs iratok kutatása nem történt meg.
Mik ezek az adatok?
Ez az a kérdőív, amelyet egy óegyházi gyakorlatot folytatva a református egyház a katolikustól vett át. Ez esperes minden évben minden egyházközséget meglátogasson, és minden egyházközségben föltegyen egy bizonyos kérdéssort.
Elképzelem, hogy ilyen régi irat az nagyon sok érdekességet tartalmazhat.
Hogy mennyire kevesen forgatták ezeket az iratokat, arról nem csak a porréteg tanúskodott, hanem az is, hogy abban a korszakban a tinta száradását segítendő egy bizonyos porral le is szórták ezeket az iratokat, és sokszor ezt a port is én szedtem le az iratokról. Az érdekessége ezeknek az iratoknak a folyamatosságban volt. Mi így utólag úgy különítjük el a régit meg az újat, hogy van a hagyományos világ, van a hagyományos vallásosság, és van a modern világ. A korszakban, hogyha a vallásosságot jellemezték, akkor olyan kifejezéseket használtak, mint kellő mértékű, szükséges, illő buzgóság. Vagyis úgy tűnik, hogy a vallásosság is, mint ahogy az anyagi kultúra is, az arány és a mérték rendszerében működött. A keveset ugyanúgy normaszegésnek tartották, mint a túl sokat. Tehát a kevésre, az istentelenre ugyanúgy ítéletet mondtak, mint az akkor a 19. század végén megjelenő szektákra, amelyeket futkározóknak, rajongóknak neveztek. Fél Edit és Hoffer Tamás írt egy kiváló könyvet Átány község gazdálkodásáról. A könyvnek azt a címet adták, hogy Arányok és mértékek a paraszti gazdálkodásban. Amikor a szüretti mulatság egyik pontján meg akarták valamennyivel szolgálni a házigazda vendégszeretetét, akkor fölemelte a poharát a néprajzos, és a gazdára köszöntötte azzal, hogy adjon az Isten István bácsinak 100 akóbort. Mire a gazda azt mondta, hogy annyit ne adjon, annyi sok lenne. Elég lesz 20 is. Szerintem ez nem véletlen, hogy amit én tapasztaltam, az párhuzamos az anyagi kultúrában képviselt el. Az arányosság volt a vezérelv.
Itt éltünk 50 év ateizmusban, amikor gyakorlatilag aki templomba járt, már az is túlzás volt. És akkor nyilvánvaló, hogy az arányok eltolódnak, és ma már nem érezzük azt, hogy létezik a hitben, az egyházasságban túlzás.
Abban a modern vallásosságban, ami azt 19.-20. század fordulóján megjelenik, az intenzitás tűnik kulcsfogalomnak. Tehát minél több, annál jobb. Arra következtetésre jutottam, hogy utólagos elemzések erről a korszakról azért olyan elítélőek, mert ezt a modern mércét illesztik oda egy másik korszak másik elve mellé. Mondok egy példát. A paraszti világban sok helyen az volt a norma, hogyha mondjuk egy évben egyszer vesz úrvacsorát valaki. És ezt olyan tiszteletben tartották, ami éppen hogy a pontosságát emelte. Míg a 20. század elejének az elgondolása úgy tekint az úrvacsorára, hogy minél többször bizonyosodik meg a hívő arról, hogy ő kapcsolatban van Istennel, ezáltal annál stabilabb a hite. Tehát ilyen módon utólag oda illesztve ezt a mércét mellé, hogy vajon hányszor úrvacsoráztak a régiek, megdöbbentő eredményre jut ez a szemlélő, mert azt mondja, hogy hát kérem, hát ezek nem is voltak vallásosak. Ez nem azt jelenti, hogy a kutatásomban én ítéletet mondanék, vagy visszahozhatónak tartanám az arányra és mértékre épülő vallásosságot.
Ilyen elítélő mondatokat hallottunk erről a korról, hogy a méhészetről, különböző mezőgazdasági tevékenységről prédikáltak, és nem az evangéliumról.
Nem találtam ilyen egyértelműen nem egyházias szövegeket. Az a tapasztalatom, hogy nem vagyunk igazából távol attól a prédikációs stílustól, amely a 19. században működött. Tanulság az, hogy Magyarországon a válság tudata, amit a későbbi kutatók szekularizációnak neveznek Max Weber alapján, előbb jelenik meg, mint maga a válság, az elvilágiasodás, a szekularizáció. Minden nemzetben, minden kultúrkörben máshogy zajlik le, és ebben a folyamatban fontos elem az, amikortól egy kultúrának az elitje tudatosítja magában, hogy ez fog következni. És Magyarországon úgy tűnik, hogy korábban jelennek meg vészjelek arról, hogy itt bizony válság van, mint hogy nagy tömegében a válság valóban jelentkezett volna. A szekularizáció tudata úgy tűnik, hogy gerjesztheti is a szekularizációt. Tehát az, hogy a papok egy része arról prédikál, hogy baj van, és nem úgy hisznek már a hívek, ahogy korábban, ez lehet, hogy a híveket arra indította, hogy tényleg elkezdjenek lazulni a kapcsolataik az egyházzal. A napokban történt két ember beszélgetés, az egyiket kérdezi a másik, hogy hát te vallásos vagy, és mondja, hogy ő igen. Hát, mondja az első, én nem. Legfőjebb néha szoktam imádkozni, hogyha nagyobb útra indulok az előtt. Tehát magyarul nem tartja magát vallásosnak, de egy olyan nagyon régi és szokást őriz, ami egy másik szempontból viszont biztos, hogy a vallásosságnak az egyik mérétegéhez tartozik, hogy egy nagyobb megpróbáltatás előtt mégiscsak egy első gesztusként imádkozik.
Az Istent vele dicsérjétek, Szent ládájánál nevét énekétek, King királyságát kutatta tűnéktek, emlegessétek.
Életutak, életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban.
Életutak. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Fekete Ágnest, a műsor szerkesztőjét hallják. Emlékszem, középiskolás koromban büszkén hordtam azt a cserkészövet, amit édesapámtól örököltem. Sokat megélt ruhadarab. A királyi korona le van reszelve rajta, mert még a cserkészet bezárása előtt betiltották ezt az úgymond demokrácia ellenes szimbólumot. Azután már lereszelt formában sem lehetett hordani az övet. Amikor az iskola folyosóján sétáltam, szünetben egyszer tanárom odajött, és ezt mondta. Ági, vedd le ezt az övet, mert ez nem ide való. Először a korona nem való rá, azután sehova sem való, azután az iskolában nem való. Ez lehetne az öv története. Ma mindez történelem. Az a kérdés azonban megmaradt a régi, hogy minek hol a helye. Vajon hol kell imádkozni? Hol kell gyermeket nevelni? Hol és mikor kell beszélni Istenről és emberről? Egy olyan korban élünk, amikor az ember legintimebb kapcsolatai, szerelme, pucérteste az utcán látható, élőben nézhető. Ez teljesen elfogadott mindenki számára. Odavaló. Ugyanakkor gyanakvóan nézik sokan, amikor ugyanezen az utcán valaki imádkozik. Az valahogy nem odavaló. Valljuk meg, mindannyiunkban ott van egy kis félsz, hitünkkel, mély lelki indítatásainkkal szívesen visszavonulunk a legbensőbb burkunkba. Ezt szoktuk meg. Azonban ezzel a visszahúzódásunkkal valamit elpazarlunk. Eltékozoljuk azt a szellemi, lelki töbletet és tőkét, amit mi és csak is mi tudnánk elmondani ebben a világban. Dr. Kopp Mária a Magatartás Kutató Intézetet vezeti, és nagyon sok tapasztalata van arra nézve, mit segíthet a hit, a pozitív értékek mellett való kiállás közéletünknek.
Egyházi körökben a tőkét olyan viszolygás veszi körül az emberek. Teljes joggal úgy gondolják, hogy tőke az csak a pénztőkét jelenti, a gazdagodást, és valóban a fogyasztói társadalom ezt sugallja, hogy szerezd meg minél több pénzt, és akkor mindent meg tudsz venni, és utána boldog is leszel. Azonban ma már nem csak mi, hanem a közgazdászok is felismerték, hogy vannak olyan erőforrások a társadalomban, amelyek pénztőkét kiválthatják, illetve annál sokkal fontosabbak lehetnek. Múlt évben a közgazdasági Nobel-díjat az egyiket George Akerlof professzor kapta meg, akinek az életműve arról szól, hogy az értékek, a normák, az azonosságtudat milyen fontos közgazdasági fogalmak. Tehát egy olyan társadalom, amelyben erős az emberekben az azonosságtudat a saját nemzeti identitásukkal, és azon kívül mernek bízni egymásban, ahol közös erkölcsi értékeket elfogadnak, ott az gazdasági erőt is jelent. Miután az egyházak mindig is ezt képviselték, csak ezt nem neveztük tőkének. Nagyon fontos volna, hogy ezt hangsúlyozzuk ebben a mai világban, hogy ezek a másik fajta értékek, ezek alapvetően határozzák meg azt. Egészségi állapotunkat, az életminőségünket, sőt még a társadalomnak az igazi fejlődését is.
Amiről beszélgettem a postásunkkal, elkeserítő volt, mert azt mondta, hogy őt az érdekli, hogy a pénztárcájából ne venjenek ki. A beszélgetésben azt éreztem, hogy nem tudom egyszerűen neki elmondani azt. Persze, hogy megértem, mert mindenkinek fontos a pénztárcája, de tőle nem megyünk előrébb.
Sajnos ezt tapasztalhatjuk a mai magyar társadalomban, hogy valóban a nagyon széles rétegek, és ez mondjuk ez már a 60-as években kezdődött, elfogadták azt, hogy csak az anyagi előrejutás az ember. Az értékmérője, saját magukat is ezzel mérik. Míg korábban egy vidéki ember számára rengeteg más érték is fontos volt, egy idős parasztasszony az egész környezete számára biztonságot jelent, és egyáltalán nem az anyagiak határozták meg az ő értékét. Sajnos részben a reklámok és a 60-as évektől a magyar társadalom vezetése is azt képviselte, hogy egy embernek az igazi értékét az adja meg, hogyha anyagilag erőre tud jutni. Ez a fajta beállítottság, ez bizonyos rétegekben borzasztó erős. Sajnos ezt mi tapasztaljuk, nekünk tömegekben jönnek az emberek, akiknél kiderül, hogy bizony ez azért nem teszi boldoggá az embert, ez nem teszi kiegyensúlyozottá. A válások, a családok szétbomlása, az élet lehetetlenné válása, főleg időskorban, amikor valaki egyszer csak rájön, hogy senkien nincs, és senkivel sem tud törődni, akkor döbben rá arra, hogy mennyire nem ez a legfontosabb az életben. Nagyon nehéz egy-egy embert meggyőzni, ugyanakkor a másik oldalról azok a közösségek, amelyek más értéket képviselnek, jelenthetnek egy nagyon nagy vonzerőt, és azokban lehet lassan átformálni az embereket. Tehát az egyházi közösségeknek ezért van óriási jelentősége. Ezt a fajta értéket, az összetartozást, az erkölcsi értékeket keresik, és rájönnek, hogy ez a számukra igazán fontos. Nem lehet mindent a kommunizmusnak a számlájára írni, mert a nyugati fogyasztói társadalom ugyanezt képviseli, ott ez egy hosszú folyamat volt. Nálunk egy tradicionális társadalom létezett még az 50-es évekig, és a 60-as években hirtelen zuhant ránk, a televízió is akkor jelent meg, és ezt erősítette föl tudatosan a Kádár rendszer, azzal, hogy a kicsi vagy kocsi ideológiát egy képviselték, hogy az emberiségnek nem ez a hosszú távú célja, hogy én mindent meg tudok vásárolni, ha meglátok egy újabb valami reklámot, és azt is meg tudom venni magamnak, hogy attól leszek én értékesebb ember. Attól tudom a saját szorongásaimat, saját depressziómat, saját ürességérzésemet pótolni. És ezek nem valamiféle gonosz erők, hanem egyszerűen a gazdasági érdekek így működnek, csak az a baj, hogy a másik oldalról nem áll ezzel szemben elég komoly erő, amit például az államnak vagy az egyházaknak kellene képviselni. Sajnos a mai világ tömegével termeli azokat a fiatalokat, akiknek az alapvető életérzése az unalom, az üresség. Azt hiszi, hogy ilyenfajta pótszerekkel tudja pótolni. Aztán van köztük olyan, aki rájön arra, hogy ez mégiscsak kevés, és megpróbál valami mást keresni. Az egész környező régióban hasonló folyamatok játszottak le. Tehát míg a 60-as évekig a magyar halálozási arányok például kifejezetten jók voltak, utána viszont egy nagyon súlyos romlás van, és ma az a helyzet, hogy a középkorú férfiaknak a halálozása háromszor, a nőké kétszer magasabb nálunk, mint az európai átlag. És ezt az egészségi állapot romlást, ez nagyon nagy mértékben ennek a bizonyos társadalmi tőkének a romlásával hozzák kapcsolatban nagyon sokan.
Mit jelent ez a társadalmi tőke?
Robert Putnamnak a meghatározása szerint, akit leginkább ismernek el, úgy határozza meg, hogy a társadalmi tőkének négy fő jellemzője van. Az egyik a társadalmi civil háló, a második a társadalmi szerveződés, a kis csoportok, mondhatnánk úgy, hogy polgári csoportoknak a szerveződése, a harmadik az azonosságtudat, a lokális azonosságtudat, és a negyedik pedig mindezeknek a pszichológiai vetülete, a bizalom, a kölcsönösségnek a készsége, illetve érzése, tehát az, hogy én általában bízhatom a másikban. És méghozzá nem csak egyes emberekben, hanem úgy általában az a bizalom képessége.
Ebben Magyarország eléggé a hátulsó helyeken jár.
Igen, többféle vizsgálat van. A bizalom tekintetében valóban egy nagyon súlyos bizalomromlás mutatható ki a magyar társadalomban, és például Norvégia áll ekben a tekintetben a legjobban az európai országok közül. Azonban többféle mércéje is van ennek a társadalmi tőkének, mert hogyha azt nézzük, Magyarországon alakult a legtöbb alapítvány, egyesület a rendszerváltozás után, tehát azért a magyar társadalomban nagyon nagy igény van erre a fajta önszerveződésre.
Mert tényleg mindig úgy gondolja, hogy a gazdaság és a lelki élet az kettő. Nekem nagyon újszerű volt, amit most hallottam, hogy ez nagyon szoros összefüggésben van.
Igen, hát erre a legjobb példa az az Iván László által indított mozgalom az életet az éveknek. A modern társadalomban óriási probléma, hogy mi nagyon jó, hogy nagyon sok idős ember tovább él, mint korábban. Például Amerikában is nagyon erős az időseknek a civil aktivitása, és nálunk is ez a mozgalom azt jelenti, hogy az idősebbek közül azok, akik még munkaképesek, de magányosak és nincs mit tenniük, vállalják, hogy odafordulnak, figyelnek a másikra, aki már maga tehetetlen, vagy akinek ez nehezebben esik, sőt, most már fiatalokkal is fölvették a kapcsolatot, és például fiatal szülőknek, akik nem tudnak elmenni, segítenek pótnagyszülőként. Ez mutatja azt, hogy a társadalmi tőke, tehát az, hogy a társadalomban összefognak az emberek maguktól, és a saját maguk kezdeményezik, ez egyszerűen szinte kifejezhetetlen, hogy milyen óriási anyagi előnyöket is jelent. Most ugyanezt mutatták ki a közgazdászok is, hogy a gazdasági fejlődésben is az, hogyha az emberek mernek bízni egymásban, gondoljunk csak egy olyasmire, hogyha egy vállalkozó megígéri, hogy jön, és biztos jön. És nem az a helyzet, ami ma sajnos Magyarországon még jellemző, hogy ígér valamit, és utána meg természetesnek tartja, hogy nem tartja be a szavát, akkor ez óriási gazdasági erőt is jelent. Pénzzel ki nem fizethető előnyöket jelent. Ha az egyik segít a másiknak, akkor a másik ezt megpróbálja visszaadni, és nem rúg még a másikba egy ilyen helyzet után. Azokban a régiókban, ahol a társadalmi tőke erősebb, ott sokkal intenzívebb a gazdasági fejlődés is. De ahol kevésbé bíznak az emberek egymásban, ott a depresszió sokkal gyakoribb. Alapvetően a lényeges itt az értékrend, tehát az, hogy ki mit tart alapvetően fontosnak. Például megvizsgáltuk azt, hogy az idős emberek között kik azok, akik annak ellenére, hogy alacsony végzettségűek és szegények, mégis teljesen egészségesek, testileg is és lelkileg is, és az derült ki, hogy itt a legfontosabb az, hogy vannak életcéljaik, és az, hogy a házastársukban bízhattak vagy bízhatnak, attól függően, hogy még él vagy nem él, azok, akik később is egészségesek maradnak, azoknál egy ilyen pszichológiai tényezőnek alapvető szerepe van. És ezeket az erőforrásokat kellene a mai társadalomnak is újra felfedeznie, mert valahogy a közgondolkodásban ez nincsen most benne úgy, ahogy egyébként mondjuk az egyházak mindig is képviselték.
Tehát, hogy bizalom nélkül nincs semmi.
Az ellenséges ember nem azt mondja, hogy én vagyok ellenséges, hanem azt mondja, hogy a többiek aljasak, gonoszak, akikben nem lehet bízni, és hát én azért nem merek számítani rájuk, mert úgyis csak arra számíthatok, hogy a másik az még belém rúg, hogyha szükségem lenne rá. És ez aztán önrontó köröket indít el, amelyek egyre rontják az emberek lelki állapotát.
Sándor, a Dunamelléki Egyházkerület egyik gondnok jelöltje. Elmeséli majd élettörténetét, azt, hogy mennyire fontosnak tartja az egyenes, etikus magatartást egyházunk közéletében és a precizitást.
Békésebben születtem 1935-ben. Édesanyám paraszt családnak a gyermeke. Édesapám az iparos ember volt, és aztán később vasutas lett. Sokat utazhattam szabad jeggyel.
Gondolom, hogy ez az 50-es években lehetett, mikor abba kellett hagynia.
Igen, amikor a kisiparosokat, azokat el akarták tüntetni a földszínéről. Egyszerűen, hogy az adóterheket nem lehetett bírni, de a fő probléma az volt, hogy a magánosok nem juthattak nyersanyaghoz. Ő cipő felső részkészítő volt, tehát neki szüksége volt bőrre, és ehhez csak úgy tudott hozzájutni, hogyha valakiket megvesztegetett. És ő ezt nem vállalt. A hulladékból nagyon sokáig még dolgozott, és édesanyám árult azokat a édes kis cipőket a piacon. Így szegődött el azután a vasutasnak. Zenész volt, a zenei hozzáértése alapján került a vasutas zenekarba, és tulajdonképpen ettől lett a vasutas, mert kellettne valami beosztás is hozzá.
Hogy tudott ezek után tovább tanulni?
Akkor az volt a szempont, hogy mennél több munkás és paraszt gyereket föl kell venni, és én ebben az áradatban kerültem egészen el az érettségig.
Munkás gyereknek minősült ezek után?
Igen, a kérdés teljesen jó. Nem, én egyéb voltam. És mint ilyen voltak is problémáim a váltásnál, amikor általános iskolából gimnáziumba kellett mennem, de voltak jó akarók, akik tovább segítettek. A gimnázium végén féltem egy kicsit, mi lesz tovább. 15 éves koromban akkor tértem meg ugye akkor konfirmáltam, szorosan kötöttem az egyházhoz, és egy ilyen kisvárosban ezt mindenki tudta. Hittanra jelentkeztem, ami egy nem bocsánatos bűn volt, csak a evangélikus pap fiai, meg még egy-kettő jelentkezett. Azt persze, hogy nem volt hittanóra soha többet. Elmentem a felvételi vizsgára. Ma már tudom, hogy Isten útjai kiszámíthatatlanok. 56-ban elmondták, hogy mi volt a káderlapomon, ami nyilván megelőzött engem felvételikor. És annak a háromtagú bizottságnak az egyik tagja, aki engem felvételiztetett, egy templomban járó katolikus ember volt. Lehet, hogy neki köszönhettem, hogy ma mérnök vagyok.
Meg egyébként is műszaki pályára azért könnyebben felvették ezeket az embereket. Aztán Budapesten hogyan tudott beilleszkedni?
Volt egy disztitkárunk Békés Csabán, akinek a szülei templomosok voltak, és néha-néha kényszerből ő is eljött, de már az imádságnál mindig ott volt kint a templom előtt. Mondta is nekem, hogy az ilyen nekem, mint én vagyok, majd el fogunk bánni. Mikor feljöttem Budapestre, építész hallgató volt az a fiatalember, akinek a szolgálata nyomán én megtértem, ő volt a Biblia körünk vezetője. Mondta, hogy menjek vele a Csaba utcába a Biblia órára. Ott lesz a Gábor is. Azt hittem, hogy hanyatt esek. Ez a fiatalember volt, a régi disztitkár, aki közben megtért. Így kerültem a Csaba utcába, majd Konkoly Iváni gyülekezetével a Szabadság térre, és miután hát a földszinten az igazi Szabadság tér volt, így lettem szabadságtéri hosszú éveken keresztül. A feleségem az Baross Téri volt, akivel egy balatonmenti konferencián ismerkedtünk meg, és akkor rám bízták a Baross Téri énekkarnak a vezetését, mert hát ilyen zenészféle voltam. Megházasodtunk, és ott laktunk a feleségem szüleinél. Kis lakás volt, de nem ez volt a baj. Súlyosan megbetegedett a mama, és az orvos azt mondta, hogy ne terheljük, ha nem akarunk neki rosszat. Így egy újsághirdetésre elszegődtünk a Szentesi Erőtakarmánygyárba, és szolgálati lakást kapván ott töltöttük az időket 1969-ig, ahol a felső és alsópárti gyülekezetekben nagyon szép élményeink voltak. Szentes igen nagy református város, három gyülekezete van. Régi-régi állítólag a szabadságharcból datálódik ez az elnevezés, hogy a város egyik részét, mert hogy pártoskodtak, felső pártnak, a másik részét alsó pártnak nevezték. És ez a mai napig is így van.
Ugyan alakult az életében, hogy egyre inkább felelősséget vállalt az egyházban?
Szentesen ott egyik ipari üzemnek voltam az egyik vezetője, nem is nagyon volt időm, de rendszeresen orgonáltam ott a templomban, mert aki orgonálta, szívesen átengedte a helyét. Imre Ernő, akit rendkívüli módon becsülök, mint lelki pásztort, egyszer tisztításkor megkért arra, hogy legyek presbiter. Őszintén szólva én nemet mondtam, mert az volt a véleményem, hogy a presbitériumok azok csak Bólintó Jánosok, és én ilyen szerepkört nem vállaltam magamra. Mikor visszakerültünk Budapestre, a temetésen dr. Boros Géza szolgált az aposom temetésén, és akkor döntöttünk úgy, halva őt, hogy mi a helyi legilletékes törökőri gyülekezetbe kapcsolódunk be. Hát azóta vagyunk törököriek. Ez volt 69-ben.
És ott már a presbiterséget is elvállalta?
Rájöttem arra, hogy lehet együttműködni. Igen, így lettem presbiter.
Sok mindent átélt, rengeteg gyülekezetben volt. Mit gondol az egyházról? Mi az az emléke, amire úgy érzi, hogy na, ilyesminek kellene lenni az egyháznak? Valahogy így kellene ebben élni.
Én nem ott láttam a problémát, hogy az egyház, hogy a mindennapi munkáját végzi. Én a lelkületben látom a problémát. Olyan környezetben származom, ahol két dolgot volt tilos. Trágár szavakat használni és hazudni. És ez nem kényszerűség volt, ez természetes velejárója volt az életünknek. Bennem egyszerűen az él, hogy ami a ti igenetek legyen igen, a ti nemetek legyen nem, ezt kell megvalósítanunk az egyházunkban, ehelyett bizony nagyon sok a képmutatás. Úgy gondolom, hogy az egyházat valami meg kell, hogy különböztesse a világi testületektől. Ez az első, amit nagyon fontosnak tartok, különben minek vagyunk egyház.
Tehát a példaadást tartja fontosnak?
A személyes példaadást mindenek előtt fontosnak tartom. Ezen kívül az etikai elveinket. Hiába valljuk magunkat Isten szolgáinak, rendkívül sok megalkó cselekedetünk van.
Tudna egy példát mondani?
Igen. Mint öreg nyugdíjas, szakértői munkát folytatok. Van egy kérdés, ami miatt a bíróságok nagyon-nagyon hosszadalmasan viszik az ügyeket. A határidők. A szakértők nem tartják be a határidőket. Én például nagyon fontosnak tartom azt, hogy a szakértő, amit vállalt, betartsa. És ha visszajönnek hozzám, akkor tudom, hogy már értékelték ezt a gesztust. Ami a családban szükséges etika, az például nálunk, ugye 5 gyermekünk volt, nem volt könnyű megvalósítani. Van olyan gyermekünk, aki kora gyerekségétől fogva etikus volt, nem hazudott, igyekezett engedelmeskedni. Volt olyan, akivel rendkívül sok problémánk volt. Ma, hála Istennek, az a lányom, akivel például a legtöbb probléma volt, az bizony a legkövetkezetesebben igyekszik vallani azokat az elveket, amelyeket akkoriban bizony csak támadott és csak ellenetett. De mondom, ez nálunk evidencia, tehát az én édesanyám az tőlem ezt úgy természetesen elvárta, tehát nálam, hogy úgy mondjam, ez nem teljesítmény, mert nálunk ez volt az alapvető légkör. A másik ige, amit szoktam idézni, hogy aki legnagyobb közületek, az legyen a legkisebb. Az a fajta megkülönböztetés, amit a különféle tekintélyekre alapozunk, ez valljuk meg őszintén, hogy nagyon korszerűtlen. A világ elment mellettünk ebben a tekintetben.
Most hallgassuk meg Isten szavát, a második Timóteus.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.